adásban nagyon sok szeretettel köszöntöm Nagy Attila séfet. Arról beszélgetnénk, hogy vajon melyik az a szentírási idézet, amit választott, ami különösen közel áll a szívéhez, illetve hogy ehhez kapcsolódóan vajon mi lehet az az élmény, az az esemény az életében, amikor ennek az idézetnek az üzenetét igazán érezte?
Az általam választott idézet, az a lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben sem. Ez végül is ez az idézet az egész életemre úgymond jellemző. Már itt a gyerekkoromban, ugye születésem után gluténérzékenységet diagnosztizáltak, és nagyon sok olyan dolog történt, ami hát itt a szüleimnek nagy meglepetést okozott, és én azt mondom, hogy még akkor abban az időben, itt a 81-ben születtem, és akkor még nem volt annyira ez a gluténérzékenység annyira, hogy is mondjam, felvilágosult, vagy nem voltak az emberek felvilágosulva ezzel kapcsolatban, ezzel a betegséggel, és nagyon megijedtek a szüleim, hogy akkor ezzel majd mi lesz. És nagyon sok vizsgálaton túl voltunk, és hát a nagyanyám, ő elvitt templomba is, és nagyon sokat imádkoztak, amikor kicsi voltam, hogy ne legyek beteg, és hogy ezt a betegséget, ugye, amit akkor még nem is nagyon tudtak, hogy valójában ez mivel jár. Itt az orvosok mondták el szüleimnek, hogy akkor itt az egész életemre ki fog ez hatni, hogyha ezt az étkezést nem tartom be, és ezt az életmódot, és a legeslegutolsó vizsgálat végül is kimutatta azt, hogy végül is nem gluténérzékenységről volt szó, hanem egy hosszantartó bélfertőzésről. Ezt én azt mondom, hogy én az Úrnak a jelenlétére tudom visszavonatkoztatni, és én hiszem azt, hogy ő segített át ezen a helyzeten. És hát a továbbiakban is én úgy gondolom, hogy nagy részben befolyásolta az életemet az Úrnak a jelenléte. Már kisgyerekkorom óta ugye szakács szerettem volna lenni, na most, hogyha a gluténérzékenység vagy gluténérzékeny lettem volna, ugye szakács abszolút nem is nagyon szakács hivatást nem igazán lehetett volna választani. Ugye sikeresen elvégeztem az iskolát. Ez a kereskedelmi és vendéglátóipari szakiskola volt. Szakácsszakon tanulmányaim alapján Németországban egy pár hónapot töltöttem az iskola szervezésében, majd 17 évesen végeztem el a szakácsszak munkásiskolát, aztán munkahelyet kerítettünk. Na most ez abban az időben nem volt egyszerű, mert ugye tapasztalatlan szakácsot szinte senki nem akart felvenni, és akkoriban nagyon nehéz volt a szakácsként, főleg kezdőként elhelyezkedni, és főleg vidéken. Nem volt semmi ismeretségünk, aki tudott volna támogatni. Majd hát egyszer édesanyám egy újsággal fogadott a kezében, amiben álláshirdetést szerepelt. Az ötcsillagos Parancsasvári Kastély Hotel szakácsot keresett. Összeszedtem a bátorságomat, és elküldtem a jelentkezésemet ebbe a szállodába. Nem sok esélyt láttam rá, hogy sikerrel jár a jelentkezésem, hiszen, mint ahogy említettem, ugye tapasztalatlan voltam és fiatal. Hittem azt, hogy Isten segíteni fog, és pár nap múlva telefonhívást kaptam Parancsasvári Kastély személyzetisétől, hogy egy próbanap várna rám, és hogy egy próbanapban megmutathatom, hogy mit tudok valójában. És nagyon megörültem ennek a hírnek, hogy esélyt kaptam. Ugyanakkor meg is szeppentem egy kicsit, hogy ez a kihívás egy kicsit lehet, hogy meg fogja haladni a teljesítményemet. Hittem benne, hogy Isten, ha eddig segített, most is mellettem lesz, és segíteni fog. Amikor megérkeztem Parancsasvár, egy gyönyörű, pompás, neoreneszánsz épület fogadott, kapőrökkel, korabeli ruhákat viselő alkalmazottakkal, és az egri érsek által felszentelt tabernákulummal a recepción. Hát mondanom sem kell, hogy azonnal rabulájtett a hely, szépsége és a hangulata. A próbanapon mindent beladtam, A nap végén azt mondták, hogy egy hét múlva jelentkezni fognak majd, hogy hogyan döntöttek. Hát majd jött a telefonhívás, hogy sikerült a jelentkezésem, és engem választottak erre a pozícióra. Hát elmondhatatlanul felszabadult voltam, és boldog voltam, hogy sikerült ez az állás. És ott álltam 17 évesen az ország első olyan szállodájába, ami 5 csillagos volt a kastély kategóriában. Egy vezető séffel, aki az ország egyik legjobb séfje, a Ruprecht László személyében. Hát be kellett bizonyítanom, hogy érdemes vagyok erre a pozícióra. Nehéz hetek és hónapok következtek. Legfiatalabb szakácsként a konyhán dupla annyit kellett teljesítenem, mint másoknak, hogy igenis meg tudom állni a helyemet. Nem lehetett hibázni, mert azonnal elküldtek volna. És a séf keményen fogott, de hát nem okozhattam neki csalódást semmiben sem. Hát egy 5 csillagos kastélyhotelnek a konyhájától félelmetesebb helyet nem tudtam volna elképzelni, amikor tudja az ember, hogy mit akar elérni, és hogy van ennek, hogy is mondjam, értelme, és szereti csinálni. Úgyhogy elég kemény világ ez.
Nyilván attól is függ, hogy milyen az embernek a főnöke, tehát hogy ki az az ember, akinek úgymond meg akarunk felelni, mert tehát hogy ő hogyan motivál, az nagyban ugye hatással lehet rá.
Igen, én azt mondom, hogy az, hogyha egy ember szeret főzni, szereti azt, amit éppen csinál, és nagyon el is tudják azt egyébként rontani, meg tudják a szakmát szerettetni is, de meg tudják hogy mondja, egy életre meg tudják ijeszteni, el tudják ijeszteni a szakmától. Én hál' Istennek olyan környezetbe is, és olyan konyhafőnök mellé kerültem, aki ezt pozitívan megerősítette bennem, és hál' Istennek én úgy gondolom, hogy sok-sok jó dolgot tanultam meg tőle, mind emberileg, mind szakmailag.
Miért érdekelte ez a hivatás?
Ugye szinte minden gyerek szereti az édességeket, és ezzel nem voltam én sem kivétel. És mindig már kisgyerekkorom óta édesanyám mellett sertepert éltem, és ugye ott tevékenykedtem. Aztán megmondom őszintén, hogy én nem is nagyon gondoltam másra, hogy most én most barkácsolni fogok, hogy autószerelő, mert egyszerűen nem igazán izgatott ez a tevékenység. És amikor már kicsit nagyobb lettem, kamaszodtam, és még mindig megvolt ez a lelkesedés, akkor ugye tudatosult bennem, hogy hát ebből már nem lesz erdész hivatás, semmiféle autószerelő hivatás nem lesz. Úgyhogy valami szakács vagy valami vendéglátós berkekben gondolkodtunk. Családom elég, hogy is mondjam, gyerekcipőben járt ebbe a hivatásba, ugyanis senki nem volt a családban vendéglátós. Ugye édesapám gyári munkás volt, ugye ő martinász volt, kohász volt, nehéz ipar, nehéz munka. Édesanyám ő boltjeladó volt, és szinte nem láttunk bele, hogy ez mivel jár, hogy mennyi áldozattal jár, hogy ennek valójában, hogy ez hogyan épül fel. Úgyhogy ez majd később következett, úgyhogy el kellett indítani ezt a történetet, ezt a pályát, hogyha komolyan gondolta az ember, és végül is semmi máshoz nem volt kedvem. Úgyhogy így egy ilyen zsákutca volt ez számomra, hogy több lehetőség nincsen, ez van.
Jelenleg is itt dolgozik egyébként?
Most ez érdekes, mert...
Megmaradt ez a munkahely?
Igen, most ez érdekes, mert hát annak idején, amikor ugye itt az iskolával elvégezte az iskolát az ember, és elhelyezkedett ugye itt az első helyen. Na most utána én kaptam egy felkérést Szilvásváradra, hogy bevállalnám-e az egyik kis étteremnek a konyháját, és 19 évesen ugye elkerültem Sasvárról. Aztán hát ott teljesen más, hogy is mondjam, beosztás volt, teljesen más pozíció volt, ugye ott már egy konyha vezetői pozíció volt, ami sokkal összetettebb, mint egy sima beosztott szakácsnak, vagy műszakvezetői szakácsnak.
Bocsánat, az első helyen akkor mennyi ideig volt Parád Sasváron? Akkor
2 évet.
Ja, ott volt két év, és akkor onnantól
így van, és akkor lépett. Így van, és akkor hát így a kihívásokat mindig is szerettem, és hogyha adódott egy lehetőség, akkor megpróbáltam megfelelni az adott kihívásoknak. Aztán Szilvásváradon ott, hogyha jól emlékszem, akkor majdnem, hogy 4 évet dolgoztam, és utána, hát közben volt egy világbajnokság Írországban, amire jelentkeztem, egy junior világbajnokság 2004-ben, és volt előtte egy szakácspárbaj, azon sikeresen megfeleltem, és 3 embert vittek ki, 3 fiatal, 23 év alatti szakácsot vittek ki erre a világbajnokságra, és ott a magyar csapat színeiben sikerült úgymond megmutatkoznom, és hát egy kicsit ott kinyílt a világ, szóval megmutatta a verseny, hogy valójában mennyire távol van még a nyugattól a tudásom. Hát ez inspirálta arra, hogy ugye Olaszországba folytassam tanulmányomat. Én az olasz konyhát én mindig is szerettem, és az első konyhafőnököm Parácsasváron, ő pedig a francia konyhában volt jártas, és onnan van ez a francia irányvonal. Viszont Olaszországba pedig, ahogy kikerültem, ott szerettem volna saját kézből megtapasztalni, első kézből megtapasztalni azokat a recepteket, azokat a nyersanyagokat, valamint a főzési stílust, amit az olasz konyha produkál, valamint az olasz séfek produkálnak. Vegyes érzelmek kötődnek ugye ehhez az utazáshoz, ugyanis amikor elindultam, akkor volt egy nagybátyám, akkor már 90 éves volt, és nagyon-nagyon betegeskedett is, és ő mondta, hogy hát ő úgy gondolja, hogy már nem fogunk találkozni, amikor innen elindultam, de hát ugye ezt a lépést, ezt meg kellett tennem. Sajnos nem találkoztam vele többet, mert Olaszországba ért a halál híre. Telefonon édesanyám közölte, hogy elhunyt a nagybátyám. Nagyon le voltam törve, és elég nehéz volt munka mellett ugye ezt feldolgozni, és nem volt senki, aki úgymond vigasztalt volna, vagy aki mellettem lett volna, mert csak a munka volt. De sikerült leküzdeni ezt és meglett a miértje a sok belefektetett munkának, mert rengeteget tudott fejlődni és tanulni az ember. Aztán utána későbbiekben, ugye ahogy hazajöttem, utána elhelyezkedtem, és akkor már konyha főnök helyettesként kezdtem az egyik szállodába, Egelszalókon. Majd később ott síf lettem. Ez az időpont a életemnek egyik legjobb időpontja, ugyanis akkor ismerkedtem meg a feleségemmel. Utána kaptam egy érdekes telefonhívást a legeslegelső helyemről, a Parácsasvári kastélyból, hogy hát szeretnék fejleszteni a konyhát, és hallották, hogy ugye voltam kint külföldön és szakácsversenyen, és ők egy ilyen séfre gondoltak, aki fiatal, dinamikus, és az én személyemre gondoltak. Nagyon meglepődtem, valamint meg is örültem, hogy hát ez a lehetőség adott. Nem sokáig gondolkodtam a választáson, úgyhogy a váltáson, úgyhogy rögtön azonnal igent is mondtam. Ennek már 7 éve, úgyhogy azóta vezetem a Parácsasvári konyhát. Hát ugye végül is azt a konyhát, amikor 17 évesen ott izgult az ember szakképzett szakácsok mellett, meg szakácsokkal kellett fölvenni a kesztyűt és a versenyt. Nem volt egyszerű, de hát akkor döntöttem el, amikor megkaptam azt a lehetőséget, hogy vezethetem a kastély konyháját, hogy mindent beladok, és példátlan konyhát fogok csinálni, ugye itt a Sasvári kastélyban. Ami végül is, hát hogyha jobban elgondolkodik az ember is, és nem csak itt a magyarországi gasztronómiára érthető, hanem a külföldi utamhoz is hozzáköthető, hogy itt nagyon sokat számít az, hogy milyen nyersanyagokból készülnek az ételek, hogy mivel dolgozik az ember, valamint az, hogy az ember hogy áll a másikhoz, és egyetlen egy olyan dologra megtanított az élet, hogy tiszteljük és becsüljük a másikat, a kollégánkat, valamint a vendégeket is, és informálni, mert nagyon sok olyan hiba és baki történik a mai világban és vendéglátásban, hogy az emberek abszolút nem kommunikálnak egymással, és ebben az a baj, hogyha le van informálva az ember, hogyha tudja a vendég, hogy mit szeretne, és alternatív megoldásokat tudunk neki ajánlani, akkor sokkal boldogabb, sokkal jobban tudja azt, hogy mire tud számítani, mi az, amit lehet. Végig tudja kóstolni úgy az étlapot, a büféasztalt egy-egy rendezvényen, hogy nem marad le semmiről. És most hát így legalább a belefektetett munkának nincsen. Nem víz kárba a belefektetett munka, hogyha végig kóstolgatnak mindent. És hát ezért jött létre végül is az az ötlet, mi lenne, hogyha a Michelin csillagon kívül ugye semmi nem jelzi ezeket az éttermeket rangsorban, viszont a Michelin csillag úgy már egy picit magasabb kategória, ami nem biztos, hogy mindenki meg tudja fizetni a Michelin csillagos árakat, de viszont jól érezni magát, jókat enni, biztonságot érezni abba, hogyha elmegy, most mondok valamit, egy évben egyszer tehetjük meg, hogy elmegyünk üdülni, nyaralni nagyon-nagyon sokan, akkor ne áruljunk lutrit. És sajnos én is tapasztaltam a bőrömön, hogy hát nem olyan volt az étel, nem olyan volt a kiszolgálás, és ezért jött létre az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy minőségbiztosítási rendszerrel valaki biztosítaná ezt, és még ráadásul jó is lehetne magát érezni az embernek, és arra gondoltam, hogy egy nevet akkor már lehetne is neki adni, ami ezt tükrözi. Sokat gondolkodtunk rajta, hogy mi lehetne ez, és a Guest Friend Chef nevezetű rendszernél ennek a nevénél döntöttünk, ez a vendégbarát chef. Ennek végül is az lenne a lényege, hogy mind a mellett, hogy letisztult ízekkel dolgozik a konyha, és por és delikát nélküliek az ételek, annak kell lennie, hogy az emberek, hogyha ellátogatnak hozzánk, akkor tudják, hogy mire lehet számítani, és az utóbbi időben rengeteg mindenféle gluténérzékeny, laktózérzékeny, de itt az elmúlt hetekben még méz és menta érzékenységről is hallottam, ami én is elcsodálkoztam rajta, és hát ki tudja jobban ezt koordinálni, valamint ki tudja jobban ezt lekezelni, hogyha mondhatom ezt, mint a konyhafőnök maga. Hogyha bejön a vendég, már az is egy én úgy gondolom, hogy biztonsági érzetet ad, hogyha tudja, hogy a konyhafőnökkel tud beszélni személyesen.
És erre sokszor van példa, hogy önt mondjuk megszólítják?
Hál' Istennek igen, de megmondom őszintén, hogy nem kell engem megszólítani, mert én nagyon szívesen segítek mindenkinek. Uh-huh. Úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon sok olyan eset van, a mindennapokban tapasztalja az ember, hogy nem mernek az emberek, nem tudják, hogy valójában, hogy hol kezdődik a büfé asztal és hol ér véget. Na most én azt mondom, hogy ha egy kicsit irányítva van és le van kommunikálva, akkor sokkal vitámabbak is, és észre lehet venni egyébként, hogy mosolyognak az emberek is, és nagyon tetszik nekik az, hogy el van mondva, és segítőkészség is, és én azt mondtam, amikor átvettem a konyhát, hogy én azért azzal is szeretnék egy egyedi konyhát, hogy ne a vendég, ne a recepción, ne fizetéskor érezze azt, hogy ő vendég, hanem akkor, amikor bejön az étterembe. És akkor ott a búját, bajátot leteheti a kastélykapuba, és akkor én azt mondom, hogy egy meghitt, egy szívélyes vendéglátástról szól ez az egész végül is, ami én úgy gondolom, hogy a mindennapokba hiányzik a mindennapi vendéglátásból. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy így van értelme ennek a munkának. Ha már vendéglátásról beszélünk, akkor tényleg egy vendégüllátás legyen. Szóval ne csak egy darab legyen a vendég az 500 fős csapatba, hanem tényleg érezze azt, hogy tényleg foglalkozik vele egy kicsit az ember. És hogyha mindenki egy picit úgy áll hozzá, és ezt lehet mondani a bármelyik területre, akkor sokkal-sokkal. Ezt azt szokták mondani, hogyha mosolyogsz rád, akkor visszamosolyognak. És édesapámnak van egy nagyon jó megfogalmazása erre, és én ezt ezen az úton indultunk el, hogy az a boldog, aki adhat végül is, mert sokkal jobb érzés az embernek, hogyha tud a másikon segíteni, és akkor utána pedig ki tudják elemezni a dolgokat is, és eszmecserét folytatnak későbbiekben.
Ugye a legelső munkahelyére tért vissza sok év után, és mondta, hogy akkor az ottani vezető ugye azért úgy állt önhöz, hogy azért szigorú volt, azért volt egy mérce, amit meg kellett ugrani. És amikor ön került ebbe a helyzetbe már, hogy másokat kell motiválni, hogy bizonyos szintet kell megkövetelni a beosztottaktól, akkor hogyan motiválta az embereket?
Aki alapjába véve nem szigorú, az nem tudja eljátszani sokáig, hogy az a nagy vas szigort, szóval nekem az a legfontosabb a konyhánál és a konyha vezetésénél, és ezt minden konyhai alkalmazottnak, minden konyhai beosztottnak ugye elmondom, már az első próbanapon, az első időszakban, hogyha több időt töltünk együtt, mint a saját családunkkal, akkor viszont szeretném, hogyha az az idő jó telne. Hogyha mindenki egy picit, hogy is mondjam, segítőkész és türelmes a másikkal, akkor nem lesz probléma, akkor mindenki össze tud dolgozni, és nem feltétlenül. Direkt ugye, ahogy bekezdtük a beszélgetést is, mindenkinél máshogyan jön le a stressz, és lehet valaki nagyon-nagyon jó ember, hogyha egy stresszes közegbe bekerül, akkor teljesen le tud blokkolni. És én ezt nem szeretném, én azt szeretném, hogyha jól éreznék magukat a beosztottaim, mert úgy fognak tudni dolgozni, kibontakozni, olyan teljesítményt nyújtani, ami nekem a konyhához fontos. Természetesen vannak szabályok, de én azt mondom, hogy az alapvető az, hogy tiszteletadás, tolerancia az elkerülhetetlen, úgyhogy az egyik legfontosabb. Vannak olyan emberek, akiket dicsérni kell, és akkor szárnyalnak, és akkor olyan dolgokat mutatnak meg, amit ki se nézett volna belőlük az ember. Meg természetesen van a másik oldal, akiket egy picit keményebben kell fogni, vagy esetleg többet kell vele foglalkozni, és akkor ő úgy tud teljesíteni. Hát nem lehet mindenki egyforma. De az alapvető az, hogyha valaki jól érzi magát, és én ezt Olaszországban tanultam meg, ha valaki jól érzi magát, és szívesen jár be dolgozni, az a nekem van könnyebb dolgom, mert könnyebb vele boldogulnak, ügyesebb, és az a csapatot az erősíti.
Ön dönti el, hogy milyen újítások legyenek, milyen ételeket vegyenek be a repertoárba?
Én azt szerettem volna, hogyha nekem a konyhába, a konyhai teljesítményembe nem szólnak bele, és önmagam tudok lenni, és én ezt leszögeztem, én ezt kértem, hogy szabad kezet szeretnék kapni a konyha felett, és én azért vállalom is a felelősséget, hogyha valami történik, mert akkor tudom azt, hogy senki máson nem múlik az, hanem csak rajtam. És ebbe tökéletesen partner a főnökség. Így van értelme egyébként a munkának, ők is láthatják a munkának a gyümölcsét, hogy rengeteg visszatérő vendégünk van. Nagyon sok jó helyezést értünk el. 2 éve már a Goemio-ba elsők lettünk a kelet-magyarországi régióba, hogy itt a legutolsó 2 évet tekintve. Hát én azt mondom, hogy szinte minden hétvégén van olyan 2-3 csapat, aki visszatérő vendég, és aki engem erősít, meg minket erősít azzal, hogy amikor azt mondja, hogy örülök neki, hogy itt van, mert ugye önért jöttünk vissza, meg jól éreztük magunkat. Hát ettől több nem kell.
Jut idő arra, hogy folyamatosan figyelje, hogy esetleg na most mi a legújabb irányvonal, most milyen ötleteket kéne beemelni, milyen új ízeket.
Ebben a szakmában nem lehet eleget tanulni, mert mindig vannak új ötletek, új újítások, és kell is ezeket a dolgokat nézni, hogy úgymond versenyben maradhasson az ember. És akkor még természetesen erre még rájönnek még azok az egyéni ötletek, amiket ő saját maga talál ki. Úgyhogy hát most itt az utóbbi időben, ugye van egy 1,5 éves kisfiam, aztán ő határozza itt meg az életemnek a jó nagy részét, de természetesen igen, úgyhogy sokat foglalkozunk mind a mellett, nem csak a munkával, hanem az innovációval is, úgyhogy itt a konyhát egy kicsit még jobbá tenni, hogy ne maradjon egy szinten, hanem mindig egy lépéssel előrébb menni.
Meg szokták öntől kérdezni, hogy mi a kedvenc étele?
Hát azt nem, viszont recepteket nagyon sokat kérdeztek már, de...
És ezt a vendégeknek ott a helyszínen van rá példa, hogy elmondja, megosztja hát, velük?
Persze, most én azt mondom, hogyha egy-egy pár ötletet kiad az ember, hogyha én mindenkinek nagyon szívesen segítek, aki igényli. Hogyha meg tudja ismertetni az ember a nyersanyagokkal a vendégeket, vagy hogy is mondjam, a vendégeknek el tudja mondani azt, hogy valójában mit mivel tud összekóstolni, akkor legközelebb már nekem van könnyebb dolgom, ugyanis akkor már, hogy is mondjam, jobban oda tud figyelni azokra a dolgokra, hogy például egy leveles tészta olyan legyen, omlós legyen, puha legyen, vagy most mondok valamit, ne legyen az a sajtortaikrás is, ne legyen kicsapódva, krémes legyen, könnyű legyen, és tudnak különbséget tenni az éttermi kiszolgálásban, a szállodákban, És hogyha én azt mondom, hogy segítek a vendégeknek abban, hogy milyen fűszernövényeket használjanak, például desszertekben is, például itt a rozmaringot, kakukkfüvet, tárkonyt egész nyugodtan, bátran lehet használni desszertekben is, hogyha okosan használja az ember, akkor nagyon jó dolgokat lehet belőle készíteni, és nem kell idegenkedni tőle. Akkor nekem van könnyebb dolgom legközelebb, ugyanis már akkor sokkal nyitottabbak az emberek, és akkor azt mondják, hogy hát igen, jártam egy olyan kastélyszállodában, konyhában, étteremben, ahol végig tudtam kóstolni mindent, és minden nagyon finom volt, és ízlett, és megragadja őket az a meghittség és a lelkesedés, amit szoktak mondani, hogy átjön az, hogyha az ember valaki valamit szívvel, lélekkel tesz.
Mi az az étel, amire ön azt mondja, hogy na, erre nem tudok nemet mondani? Mi az, amit leginkább szeret?
Én nagyon-nagyon szeretem a desszerteket, úgyhogy tudom, hogy nem látszódik rajtam, de én édességes vagyok. De van olyan például, hogy a tésztákat részesítem előnyben. Hát, hogyha választanom kellene, akkor ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Mondjuk a tárkonykrémet én mindenképpen minden időszakban el tudom fogyasztani, ugyanis nem émeítő, nem egy nagyon nehéz és laktatós desszert, ez egy pohárkrém, ami erdei gyümölcsökkel készül, és ugye itt a fűszernövény az, ami úgymond friss tárkonyból, és egy ilyen hűsítős, kellemes hatása van. Úgyhogy az például még akár nassolásképpen is el lehet fogyasztani az embernek.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
Műsorunkban Nagy Attila séffel beszélgettünk.
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.
Sík Sándor, mosolygó gyermek. A nyári busz fullasztó melegében, kék bóbitás sapkája keretében anyja mellén békén odabújva, szemben velem egy esztendős fiúcska. Szeme azúrját kerekíti tágra, úgy néz a furcsa idegen világra, ami én vagyok, aki mostan boldog, gyönyörűséggel arcába mosolygok. Csak néz rám, néz rám, komolyan, sokáig, még szirom arca gömbölyűre válik, ahogy a bimbó feslik szét a bokrán, és édes deden visszamosolyog rám. Egy új emberke, ki nem is beszél még, hogyan érti meg mosolyom beszédét? Hogy érzi meg, hisz csak egy éve ember, hogy a szeretet szólítja szememben? Ó, milyen titok, milyen csoda szép ez! Egy csöpnyi agy, mely még gondolni se képes, a szeretetet már fel tudja fogni, s a mosolyra vissza tud mosolyogni. Ó, ha csak lehetne, hogy az, ki atya minden mosolynak, nekem is megadja, olyannak lennem, mint ez a csöpnyi gyermek, friss antennája minden szeretetnek.
Thank you. Reményik Sándor, a te akaratod. Teljesüljön a te akaratod. A mi atyánkból ezt tudom már csak. Bimbóban nem marad meg a virág, és visszafele nem foly a patak. Teljesüljön a te akaratod. Befölösleges minden más beszéd. Az én kezem, e vézna gyönge kéz, hogy tartaná fel az Isten kezét? Minden léleknek csak egy útja van, és csak ezen az egy úton mehet. És nem lépheti által önmagát, és öntörvénye ellen nem tehet. Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van. És ez az eszme megnyugvást is ad. Ki sorsával vív, alája kerül. És győz, ki néki megadja magát.
Teréz anya imádsága. Urunk, tégy méltóvá bennünket arra, hogy az egész világon szolgálhassunk embertársainknak, akik éhségben és szegénységben élnek. Kezünk által add meg nekik ma mindennapi kenyerüket, s megértésünkön keresztül adj nekik szeretetet, békességet és örömet. Add, hogy minden nővér Jézus Krisztust lássa a szegényben. Mennél visszataszítóbb a munka vagy az ember, annál erősebb legyen az ő hitük, szeretetük és örömteljes áldozatuk, amikor ebben a nyomorúságos áruhában Urunknak szolgálnak. Az ima nagyon nehéz, ha nem tudja az ember, hogyan imádkozzék, de segítenünk kell egymásnak, hogy megtanuljunk imádkozni. A legfontosabb a csend, a akik az imádságot szeretik, szeretik a csendet. Nem tudunk Isten jelenlétébe helyezkedni, ha nem szorítjuk rá magunkat a belső és külső csendre. Ezért hozzá kell szoknunk a lélek, a szem és a nyelv csendjéhez. Isten a csend barátja. Meg kell találnunk Istent, de nem találhatjuk meg őt sem a zajban, sem a nyüzsgésben. Nézzétek, milyen mély csendben növekszik a természet, a fák, a virágok, a fű, mint amilyen csendben kelnek föl és nyugszanak le a csillagok és a nap.
Fiainknak, lányainknak mit üzent? Illúzió, egy hamis kádár, csak néhányaknak szép siker talán. Mózes népek vándorlás során úgy vágynak ma sokan Európa után. Pénz és siker gazdagság után, ma Európa a vágyott járán. Egy tál lencse, mennyit ér neked, Krisztusra bízod, tovább életed. Ó, Európa, de itt hogykán áll ez az ország, ami egyetlen hazánk. Szép Magyarországért, szép tört nemzetünkért, Jézus, kérünk, te vagy a reményünk. Széttört nemzetünkért, Jézus, kérünk, te vagy a reményünk. Ma hét határ választja szép nemzetünk, Európa nem látja, hogy vagyunk, elveszünk. Nem érti más, hogy mit jelent nekünk a nyelvünk, a múltunk, közös szép hitünk. Európa tőlünk nem kérheted, hogy elfelejtsük elszakított testvéreinket. Kárpátalját, Erdélyt, a téli részeket, reményünk Jézus, nyújtsd felénk kezed.
Jézus, kérünk, te vagy a reményünk. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Hogy a fenyőfából is lehet szörpöt készíteni? Igen, a fiatal, új hajtásból. Kóstoltam, jó íze van. Itt a Hargitán gyakran készítenek belőle hűsítőitalt. Ugye, kevesen tudták ezt a hallgatók közül. De most már tudják, mert hallgatják a Mária Rádiót. Ha nem is a természet rendjéről, arról is persze, mennyi mindent megtudunk Isten országáról, Jézus Krisztus köztünk való jelenlétéről, az egyház életéről, életek megváltozásáról, azért, mert meghallgatjuk, hallgathatjuk a Mária Rádiót. A zsenge, apró kicsi fenyőfahajtások összegyűjtése aprólékos munka, de megéri. Így a sok-sok apró adományok, melyekkel segítjük a Mária Rádiót, értékes hajtások, melyek megszámlálhatatlan embernek nyújtanak édességet, lelki vigaszt és útmutatást. Kérem, hogy aki teheti, segítse adományával a Mária Rádió munkáját és szolgálatát.
Az emberi kapcsolatok útfesztőjében segít eligazodni a Beszéljük meg című műsor, melyben Pap Miklós atya, Somogyiné Peti Krisztina és Kézdi Anikó pszichológusokkal beszélgetve fejti ki nézeteit arról, hogy férfi és nő között alapvető különbségek ellenére hogyan lehet úgy kommunikálni egymással, hogy az együttélés a boldogsághoz vezető út legyen. A műsor július 11-től két hetente kedden 18 órától jelentkezik a Mária Rádióban. Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat,